Drága fiúk és lányok, bejelentették a Víg Színház 2024-25-ös évadának bemutatóit. Ezek között lesz a Liliomfi, az ember, aki elvesztette az időt, és a büszkeség és balítélet. A Pesti Színházban pedig az egynő anatómiája, a rémségek kicsinyboltja és az imposztor. A rendezőkről is szó lesz, de aki itt van velem a vonalban, nem más, mint Rudolf Péter. Szervusz, Péter!
Szép napot kívánok, szervusztok!
Kezdjük ott, hogy mi a kötőszövet az új bemutatók között, szempont volt-e, hogy éppen milyen társadalmi, gazdasági, politikai események zajlanak körülöttünk?
Minden szempont, személyesség nélkül nem érdemes színházat csinálni, és közben meg nyilván nagyon fontos szempont az, hogy egy társulatban mindenkinek megfelelően feladata legyen. Ez egy polgári színháznál és egy ekkora társulatnál ez egy komoly kihívás, természetesen, hiszen sokan vagyunk, és közben a feladatok is szerencsére sokrétűek és sokfélék. Úgyhogy az egyik szempont az természetesen, hogy szólj azokhoz, akiknek az adófizető forintjaiból csinálhatod a színházat, különben is az az izgalmas. Közben a világ nem változik szerencsénkre vagy szerencsétlenségünkre, tehát a klasszikusok attól működnek, hogy valójában az emberiség mindig ugyanazokkal a problémákkal találja szembe magát. Szerencsére az is egy konstans szám, hogy mindig vannak, akik ezzel elégedetlenek, akiknek ez fáj, és elég tehetségük van ezt megfogalmazni, és vagy röhögéssel, vagy a katarzis elég formáival szembesíteni magunkat, hogy miben is élünk. Tehát természetesen mindig szempont, nem érdemes csak úgy színházat csinálni, de színesnek kell lennünk egy ekkora színháznál, ahol még a stúdiószínpadnak nevezett stúdiószínház is több mint 500 férőhelyes, a Pesti Színház, és a Vígről meg ugye nem is kell mondanom, hogy a legnagyobb prózai színház Magyarországon. Természetesen fontos szempont, hogy tele legyünk, mert annélkül nem nagyon van értelme, szóval üres házaknak játszani nyilván nincs értelme, ennek nevében állítódik össze az évad, hogy személyesek legyünk, szóljunk valamiről, és közben olyan általános értékeket képviseljünk. Nevezzük ezt a Víg Színház szellemiségének, ami mentén én annyira lehetek szubjektív, én magam is élek, és nyilván ez fontos, és a társulat összefoglalva, a társulat foglalkoztatása. Úgyhogy ennek nevében dolgoztunk, de minden színház ennek nevében dolgozik, nyilván egy ekkora intézménynek megvannak a maga szabályai 128 éve.
Mindenképp szeretnék beszélni az új előadások rendezőiről, és persze azokról az előadásokról is, amik műsoron maradnak. A Liliomfi ifja Vinyánszky Attila rendezi, és őnek nem ez az első rendezése a Víg Színházban. Szóval nyilván elnyerte a bizalmat. Mi az elvárás egy ilyen fiatal rendezővel kapcsolatban, amikor egy ennyire, lehet ilyen szót használni, egy archaikus előadást mutattok be?
Az a csodálatos a színházban, hogy közben nincs szerepe a kornak, ugyanaz az elvárás mindannyiunkkal szemben. Érvényes instrukciókkal létrehozzon, helyzetbe hozzon színészeket, és ez hasson. Tehát nyilván, amikor a Víg Színházról beszélgetünk, és egy fiatalember, nyilván az ő saját fiatalemberről, akkor nyilván az, ami engem most izgat, és ami őt izgatja a világból, az nem feltétlenül ugyanaz. Az morális magnak ugyanannak kell lenni, nevezzük ezt az előbb emlegetett szellemiségnek. Összességében nyilván, ahogy az Attila színházat csinál, ahogy ő gondolkodik, abból nagyon sokat tanulhat az én generációm, és nyilván mi is hatunk rá, ez egy társadalmi létnek az egyik legfontosabb elem, hogy oda-vissza hatásokkal dolgozunk. Attila csinálta már Lecsei H. Miklóssal, Hasival, ugye ők sokszor dolgoznak együtt a Víg Színház keretein belül is már többször dolgoztak. Budaörsön ők már csinálták ezt, itt most ez szigligetibb egyel, de nyilván közben megvan az ő sajátos stílusuk. Tehát, hogy mit várok Attilától, az azt tudom, hogy hogyan gondolkodik, hogy mennyire játékos, hogy mennyire improvizatív, és közben megbeszéltük, hogy itt nyilván van közben egy elég különös időszakban, 1849-ben íródott vígjáték, tehát ez egy nagyon érdekes alaphelyzet, amiről Lecsei H. Miklós a próba folyamat elején mesélt, hogy milyen politikai légkörben született egy vígjáték. Ez biztos a személyiség itt adott, és ez az évadban arról beszélgetünk, hogy mi a kötőszövet, ezt majd magától ki is adja, hogy éppen az az alapkérdés, amit az előbb feszegettem, hogy hogyan viszonyul, vagy amit te magad feltettél, hogy hogyan viszonyulunk a világhoz. Ezek a darabok, a színház és a hatalom az imposztor esetében a képességes ember és a kispolgár találkozása a Williamfi esetében. Nyilván benne van a levegőben. De a rémség egy kicsiny boltja is, hogyha előreugorhatok. Végül is miközben egy horror musical, nagyon izgalmas zenével, nagyon nagy kihívás lesz a színészeknek Novák Eszter rendezése. Ott is, amiből kiindul, az egy olyan alaphelyzet, miközben lehetne az öreg hölgy látogatásának az alaphelyzete, és sőt az is, hogy mennyit áldozol föl egzisztenciális okokból, a saját morálodból, hogyan porlasztod el, mert élni akarsz, és egyből kettőre akarsz jutni. Ez megbocsátható, vagy nem? Ott ugye egy virágboltban játszódik ez a dolog, egy rosszul menő világboltban, ami nyilván nem lövöm le a poén, ahol valaminek az árát alaposan meg kell fizetni, etetni kell valamit, elvont értelemben is, ahhoz, hogy te magad jól járj. És ezek morális kérdések, tehát nyilván ez a színház. Visszatérve a Liliomfira, egy nagyon klassz szereposztás van, itt van Keresztes Tomi vendégként, aki rendezték nálunk a Pinokkiót, Liliomfit, van Ötvös Andrés a színpadon, Szilágyi Csenge, Hegedűs Dégéző, és hát a fiatalok, Varga János Sára, aki itt volt gyakorlatos a színházban, és Gárdéka Ágota, aki most egyetemi gyakorlaton van. Tehát itt is generációk találkoznak, és talán Attilát ez izgatja is, amikor a Lilion felől beszélünk, hogy hogyan találkoznak old school-os emberek az ifjúsággal.
Világért sem szeretném egyébként ezt a beszélgetést a Liliomfira kihegyezni, de még egy gondolatot engedj meg. Ugye Szigligeti Edde az 1800-as évek közepén alkotott, és ugye ő ügyelő is volt, meg színész is volt, és később kezdett el írni. Ezek az aspektusok érezhetők ezen a darabon? Tehát akár a színész könnyebben nyúl egy ilyen előadáshoz, mint egy olyan előadáshoz, amit egy drámaíró írt, aki nem volt előtte se színész, se színházi ember?
Hát azért itt van egy Shakespeare nevű fiatalember, egy Csehov nevű fiatalember, egy színház a Molière, hát ők, az nagyon fontos, hogy színházi emberként lehet jó darabot írni. A deszkák környékéről lehet jó darabot írni. Íróasztal, mert nagyon nehéz. Kell ismerni a kifejezetten Shakespeare esetében, ahol ott könnyen megdobálhatták, ha unatkoztak a söröző matrózok, a színészeket. Ő egyszerre, ezért szokta az ember emlegetni Shakespeare-t különösen, hogy egyszerre kellett sokfelé szólnia. Nyilván a Vígszínház is, és minden színház esetében, még egyszer mondom, különösen fontos. Tehát az, hogy ő színházi ember volt, és sok szemszögből látta a színház világát, az nagyon fontos. Hát ez egy olyan tapasztalat, ami egy jelenet megírásakor a közönség reakciót, a színészi játékot, az egész mechanizmust jól ismerő ember tud jó jelenetet írni, ez egyértelmű. Hogyha elkezdjük kapargatni, hogy ki a nagy drámaíróknak milyen kapcsolódási pontjuk van a színházhoz, mindig fogunk találni olyat, tehát kifejezetten fontos és jó. Valaki a deszkákról ír a deszkákról.
Most ugye megemlítetted Shakespeare-t, az egy igazán interaktív színház volt. Üdvözölnéd, hogyha egy hasonlóan interaktív színházi jelenlét lenne ma is, akár a nézők szempontjából?
Hát itt ez látszik, hogy ez a negyedik fal, ez lebomlóban van. Imán vannak olyan előadások, mint a barátom Harvey, ahol talán konzervatívabban, de ugyanazokról a dolgokról beszélünk, ahol az ember lenyomja a kilincset, belép az ajtón, és ott nyilván nem beszél ki. Vagy az más szabályrendszer. Minden előadásnak nyilván megvan a maga világa és szabályrendszer, mint a rendező dolgoz ki. Nyilván az elmúlt években ez a fajta interaktivitás már része az életnek, szinte már az a kuriózum, hogyha nincs interaktivitás. Úgyhogy nyilván benne lesz a Liliomfiban, és nem zárhatom ki, hogy a Liliomfit követő második bemutatónk december 14-én Bodó Viktor által rendezett az Ember, aki elvesztette az időt című színdarab. Ezt a színdarabot ne keresse senki, ez most fog megszületni. Tehát amikor arról beszélünk, hogy hogyan változnak az idők, és hogyan jön létre egy előadás, az improvizáció mindig része volt a színész oktatásnak és a színészi létnek. Nyilván a Szigligeti Edénkor is, hát nyilván az ő korában és bizonyos előadások, akár Shakespeare-nél nála is nyilván alakultak, a darab alakult az előadás folytán, és aztán utána valami írott anyagban ránk maradt. Az ember, aki elvesztette az időt, az is egy speciális módon fog létrejönni, színészi hozzáadott értékkel és a Viktor humorával és expresszivitásával. Ez egy igazi társulatkovácsoló darab. Lesz egy keret, amiről most még nem akarok beszélni, alakulóban van egy olyan keretjáték, amiben közben bele lesz illesztve sok-sok történet, történés, és ez ad ki majd egy képet arról, hogy hol is élünk mi ma. És amit eddig olvastam, egy ilyen szinopszis-szerű, treatment-szerű helyzetekről beszélünk ilyen fejlesztések esetében, az nyilván felkeltette az érdeklődésemet, hogy belemerünk vágni a Vígszínház színpadán egy ilyenbe tele humorral. És hát amilyen most az életünk tele dupla feneki történésekkel.
Képzeld el, Péter, hogy Bodó Viktortól legutóbb a Vígszínházban a Revizort láttam. És bár az egy keretek között írt előadás, ott azért az improvizációra épp úgy volt lehetőség, de ez egy írott darab, és ott is az az élményem, vagy az az emlékem, hogy a nézők egy idő után akarva akaratlanul bekapcsolódtak, és interaktívvá vált az előadás. Nem csak a végén, hanem akár az előadás elejétől fogva. Szóval nem tudom, hogy ez honnan jön, hogy ehhez a rendező kell, a dramaturg, a színészek így együtt, és mi történik akkor, hogyha a néző nem nyitott erre?
Pont ezt akartam mondani, hogy nyilván egymást neveljük, nem csak generációk a színházon belül, hanem a nézői reakció visszahat. Valószínűleg már elfogadták az emberek, már könnyű, talán oldottabban vesznek részt, talán élvezik is, hogy részt vesznek. Talánt mondok, mert nyilván egy ekkora nézőtéren van, aki ettől zavarba jön. Én voltam egy olyan előadáson, Off of Broadway-en láttam New Yorkban, ahol egy nagyon egyszerű, érdekes ötlettel a fejem fölött egy csomag WC papír volt, amennyire megrántottam, azzal jeleztem, hogyha nagyon lehúztam, akkor jelzik, hogy én föl akartam menni a színpadra, vagy nem. Tehát nem szólítottak meg olyan nézőt, akit ez frusztrált volna, viszont te jelezhetted. Sajnos csak a végén jöttem rá, tehát így nem léptem színpadra az Off-Off Broadway-ben. De ezeket is lehet ízléssel, nem? Ezek ott benne vannak a levegőben, aznap este. Ezért szerencsére valószínűleg a mesterséges intelligencia remélhetőleg nem fogja szétzilálni a színházat, sőt, most elég merészen bizton állítom, hogy nem, mert ezt a közösségi élményt, ezt a találkozást, ezt semmilyen trükkel nem lehet pótolni.
Te csak zárójelesen kérek válaszolj, volt időszak, amikor ettől féltél, vagy fontolóra vetted, hogy a mesterséges intelligencia miatt, vagy ennek megjelenésével máshogy kell színházat csinálni?
Biztos, hogy ez, nem használjuk a múlt időt, ez maga a jelen idő, meg persze a jövő. Ebben élünk, tehát ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy mennyi illúziót lehet körénk varázsolni, és hogy ez az illúzió keltés, ez a sok trükk, ami nyilván egyre több információt kap a gép, és magát fejleszti, mint tudjuk. Ez hordoz veszélyeket természetesen, például a szinkron világában, a fordítás világában. Ilyen bizonyos szakmák át fognak alakulni, de nyilván egy darabig még azért azt látjuk, hogy embernek kell adni az információt a gépnek, hogy aztán az kiváltson emberi munkát, de hát az emberiség már túlélt ilyeneket az ösztönös géprombolás idejében, hogy amikor először bejöttek a gépsorok, és ott emberek elvesztették a munkájukat, és megoldásnak találták, hogy szétverik a gépeket, nyilván nem fogunk neki este számítani a gépnek meg. De mint minden technikánál megvannak a veszélyek is. Ugye szinte közhely az atomra hivatkozni, hogy mindent lehet azzal kezdeni. De ez egyébként, hogy önmagáról erről beszélgetünk, nyilván ez is egy téma, ami bekerülhet azokba a történetekbe, történésekbe, amikor ilyen napi reakciókat is lehet egy színház színálás közben vanni, akkor erről is lehet beszélni, mindenről, ami izgat minket.
Péter, veled repül az idő, úgyhogy kérlek, folytassuk a beszélgetést egy rövid szünet után. Rudolf Péter a vendégem, itt a telefon másik végén a Vígszínház jövő évadáról beszélgetünk.